December 7th.
Das ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Na hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én pedig Andis vagyok.
Én Tündi.
És még mielőtt belekezdenénk a mai adásba, lenne egy ilyen közérdekű információ, amit Tündi mindjárt meg is oszt veletek.
Igen, az, hogy a Facebook oldalunkon elindítottuk a villámtöri sorozatot, ez igazából rövid posztokat jelent, képekkel, és történelmi érdekességeket osztunk meg veletek. Úgyhogy ezt szeretnénk kérni, hogyha hallgatjátok a podcastet, akkor lájkoljátok a Facebook oldalunkat is, és kövessetek minket ott is. És hogyha már több követünk lesz, akkor igyekszünk sűríteni is ezeket a posztokat. Most jelenleg 3 naponta posztolunk valamilyen érdekességet. Úgyhogy ha még nem tettétek volna, akkor csekkoljátok a Facebook oldalunkat, és lájkoljátok. Köszi!
Ha beszéljünk a mai témánkról. Amikor gondolkoztunk, hogy mivel készülhetnénk a mai adásban, vagy mi lehetne a téma, akkor igazából megint csak abból indultunk ki, hogy be vagyunk zárva otthon, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy virtuális túrára indulhatnánk, mégpedig Kőrösi Csoma Sándorral, aki egy elég jó alapot ad egy jó kis virtuális túrára Tibetbe. Engem mindig is érdekeltek a magyar felfedezők és utazók, és azt gondolom, hogy méltánytalanul elhallgatott része ez a történelmünknek, és egy csomó olyan emberről szinte még nem is hallottunk, akikről azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha az általános műveltség része lenne, vagy hát, hogyha tudnánk ezekről az emberekről.
Igen, igazából most tényleg nem is emlékszem, hogy tanultunk van a Töri órán Kőrösi Csoma Sándorról, maximum csak én említés szintjén sajnos, pedig egyébként elég érdekes élete volt, és sőt, nagyon érdekes élete volt, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mindenképp érdemes bemutatni nektek.
Igen. Kőrösi Csoma Sándor jelleme, önmegtartóztatása, kitartása, és az a sok nehézség, amin ő végment élet útján, az mind-mind példaértékű lehet. És nem is tudom, hogy Tündi, amikor te most megtudtad, hogy Kőrösi Csomáról fogunk beszélni, neked volt-e, te mit tudtál eddig Kőrösiről?
Hát őszintén szóval nem nagyon sokat. Azt tudtam, hogy keletkutató volt, és hogy volt egy hosszú útja, de részleteket erről az útról nem nagyon tudtam.
Így van, én is nagyjából annyit tudtam, hogy egy tibeti szótárat, tehát akik tudják, akik valamennyire ismerik Kőrösit, annyit tudnak, hogy Tibet, azt így hozzákapcsolják, meg talán azt, hogy még egy tibeti angol szótárat is kiadott, de ennél többet szerintem kevesen tudnak róla.
Uh-huh.
Nekem annyi előnyöm van, hogy gyerekkorunkban a tesóimmal voltak ilyen történelmi színezőink, aminek az egyik témája, az egyik ilyen kis füzetecskének Kőrösi Csoma Sándor volt, és sok mindenre nem emlékszem már rá, mert nyilván egy 3-4 éves lehettem, de az rémlik, hogy voltak olyan rajzok róla, amikor ő egy padlón ábrázolták az útja előtt. Ezt úgy kell érteni, hogy ő gyakran aludt a padlón, azért, hogy felkészüljön arra hosszú útra, amin végig fog majd menni Ázsiába.
A történetünk Erdélyben, Háromszék megyében, egy székely lakta vidéken, Kőrös településén indul. Itt született ugyanis Kőrösi Csoma Sándor 1784 tavaszán. Azt nem tudják sajnos a történészek, hogy pontosan melyik nap született, és ami még meglepőbb, azt sem tudjuk, hogy mi volt az édesanyja pontos neve. Nagyon fontos volt Csoma Sándornak az a szülőfaluja. Annyira fontos, hogy a későbbi levelezéseiben és munkáiban, az aláírásában gyakran elhagyta a Csoma nevet, és egyszerűen csak Kőrösi Sándor vagy Alexander Kőrösi néven írta ezeket alá. A szülőfaluja pedig azzal tisztelgett előtte, hogy születését követően 120 évvel nevet változtatott, és Csoma Kőrösre változtatták a település nevét, tehát ez mind a mai napig Csoma Kőrös.
Az, hogy itt vagyunk Erdélyben, az alapvetően két dologban segítette őt későbbi útján. Az egyik az, hogy itt a Kékesnél magasabb hegyek is elképzelhetőek Háromszékben, tehát Erdélynek, a Kárpátoknak azon régiójában vagyunk, ahol vannak magas hegyek, ami nyilván segített abban, hogy a Himaláját is le tudja küzdeni Kőrösi Csoma Sándor. A másik pedig az, hogy a székelyek kereskedelemből éltek ezen a vidéken, így gyakran nagy távolságokat tettek meg a szomszédos országokban, tehát számukra nem volt az szokatlan, hogy valaki több száz kilométert sétál egyik helyről a másikra. Csoma Sándor az akkor nagyon nevesnek számító kálvinista nagyenyedi kollégiumba járt, akinek esetleg ismerősen cseng a név, az nem véletlen, hiszen Jókainak van egy regénye, a Nagyenyedi Két Fűszva című könyve, ami szintén itt játszódik, és amiből film is készült. A könyv egyébként kimondottan érdekes, valós eseményeket dolgoz fel, amikor is a Rákóczi szabadságharcban az itt fosztogató labancokra támadtak rá a nagyenyedi diákok, és mindenféle furkós bottal, és ami a kezük ügyébe akadt, azzal kergették el őket. Akit érdekel, az mindenképpen olvassa el ezt a Jókai könyvet. Ahhoz, hogy Kőrösi Csomát jobban megismerjük, ahhoz talán az segít legjobban, hogyha az egyik volt diáktársának a Kőrösi jellemzését olvassuk el, ami így hangzik.
90 tanuló közt már az első évben a legelső volt. Emlékező tehetsége szintoly nagy volt, mint szorgalma. Amit olvasott, soha nem felette. Ritkán beszélt, többnyire röviden, s mint gyermek is, mindig megfontolva. Figyelmét legcsekélyebb tárgy sem kerülte ki. Termete közepes, zömök, vállas, izmai, csontjai kemények, mindnyájunk közt a legerősebb. Arca szabatos, szép idomú és férfias. Nézése mélyett, jelentékeny, hallgatag. Rendszerinti eledele kollégium cipó, gyümölcs, túró vagy öntött saláta. Hússal ritkán, nyalánkság vagy hevítő itallal sohasem élt. A víz italtól napokig eltartóztatta magát. Nekem sokan parancsolnak, mondd el. Hadd parancsolhassak én is gyomromnak. Ti is tehetnétek, de nincs akaratotok. Rendesen a kopac földön vagy deszkapadozaton hált. Beteg soha, még kornyadozó sem volt. Egykedvű, se vígabb, se komolyabb. Nagy kedv, bú, harag, bosszú, félelem, vagy csak megrebbenés is, szolgaiság vagy elhittség, szóval az indulatoknak bármi neme arcán vagy taglejtésében soha nem volt látható.
Tehát ezek alapján azt lehet mondani, hogy Sándor egy ilyen igazi ilyen különc gyerek volt.
Hát igen, én is úgy képzelem el, hogy egy kicsit így kilógott a sorból, de ezt így a leírás alapján nekem úgy tűnik, hogy ő ezt nem bánta. És nagyon jó megfigyelő is volt.
Igen. Bátyja pedig azt mondta róla, hogy a gyaloglásban nem volt Sándornak párja, és ha elindultak, addig nem pihent, amíg a célhoz nem értek. Ha egy domb tetejére feljutott, nem érte be azzal, mert kíváncsi volt megtudni, hogy mi van a másik domb háta mögött is, és azon túl is, és így néha beláthatatlan távolságig elbarangolt. Az iskolai évek alatt nem járt haza, csak kétszer volt otthon, egyszer édesapja, egyszer pedig édesanyja halála miatt. A Nagyenyed Kőrös közötti távolság az 250 kilométer, ezt ő gyalog tette meg. Ez, hogy jobban érzékeljétek, hogy ez mekkora távolság, ez nagyjából egy Debrecen-Székesfehérvár távolságnak felel meg.
De hegyeken keresztül, nem?
De hegyeken keresztül, vagy részben hegyeken keresztül, így van.
Az iskolai évei alatt leginkább a nyelvek, a történelem és a földrajz vonzotta. A kollégiumban már megtanult latinul és görögül, németül és valamennyire franciául is, a teológiai tanulmányai miatt pedig a héber nyelvet is meg kellett ismernie. Elvileg annyira jól tudta a nyelveket, és könnyen is tanult, hogy egy kisebb monda is fennmaradt róla, miszerint Csoma még szolgadiák korában a tanári szobában török vendégeket szolgált ki. Török tudósok voltak, akik baráti látogatást tettek a Nagyenyedi kollégiumban. Nehezen ment a beszélgetés, mert az enyedi professzorok nem tudtak törökül, a törökök pedig nem tudtak latinul, és a szolgadiák önkéntelenül is elkottyantotta magát, lefordította az egyik professzor szavait törökre. Ezen igazából mindenki megdöbbent, és erre Körösi Csoma Sándor bevallotta, hogy a kollégium könyvtárában talált egy török nyelvkönyvet, és hát szabad idejében ebből tanulgatott. A nyelvészet éppen abban az időben fejlődött komoly tudománnyá. Az egyike volt azoknak az új ismeretágaknak, amelyek az új korszakkal együtt születtek meg. Az akkori tudósok egy része azt próbálta bebizonyítani, hogy a magyar nyelv héber eredetű, míg mások a török-tatár nyelvekkel kapcsolatban kerestek rokonsági viszonyt, és végül, de nem utolsó sorban, 1770-ben jelent meg Sajnovics János munkája a magyar lapnyelv kapcsolatáról. Emellett elindult egy európai trend is, ami a keleti nyelvek és az európai nyelvek között keresett kapcsolatot, többek közt a szanszkrittel.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ma már nagyon sok mindent tudunk, amit akkor nem tudhattunk. Ezért akkor a tudósok nyilvánvalóan találgattak, hogy mégis honnan származhat a egyes nyelveknek az eredete, ugye a magyar nyelvnek az eredetét keresték, és érdekes módon én azt olvastam az interneten is, meg máshol is, hogy ebben a korban gyakori volt az, hogyha találtak két hasonló szót, ami hasonlít egymásra, akkor a két nyelv között azt gondolták, hogy biztos lehet valami kapcsolat, és gyakorlatilag egy csomó tudományt erre építettek, hogy milyen szavak hasonlítanak egymásra, pedig ezek a dolgok ennél sokkal összetettebbek azért. A nyelv mellett még felerősödött a kíváncsiság is a magyarok eredetével kapcsolatban, habár ez mindig is foglalkoztatta a Kárpát-medencében élőket. A hagyomány úgy tartotta, hogy őseink Ázsiából indultak el, sőt, a honfoglalók egy része visszatért a keleti őshazába. Julianus barát 13. századi utazásainak emléke is felevelenedtek, ami ugyebár arról szólt, hogy keletre utazva még találkozott magyarul beszélő népekkel. Minden esetre Csoma annyira felbuzdult, hogy két osztálytársával meg is fogadták, hogy tanulmányuk befejeztével felkeresik az őshazát. Azt is fontos megemlíteni, hogy tanulmányait segítette a záró szigorlatok után, hogy a göttingeni egyetemre ment egy kb. Erasmus programnak megfelelő tanulmányútra. Itt tanult meg angolul és arabul is, valamint feltehetően török és perzsa nyelveket is itt tanult meg, aminek később nagy hasznát vette. Sok a homály az életével kapcsolatban, de az feltételezhető, hogy Németországban jött az elhatározás, a tényleges elhatározás, hogy valóban meg is valósítja keleti útját. Amikor Erdélybe hazament, többféle munkát ajánlottak fel neki, többek között az Enyedi kollégiumban, de akkor már szilárd elhatározása volt, hogy mit csinál a következő években.
Igen, tehát a fejébe vette, hogy keletre indul megtalálni a magyarok őshazáját. És hát ugye ez nem hangzik túl egyszerűen. Tehát ugye egyrészt kérdés, hogy miből kellett neki egy ilyen útra. Tehát, hogy megvolt a kellő anyagi fedezete. Másrészt pedig bonyolította a dolgokat az, hogy a császári hatóságoktól útlevelet kellett szereznie, mivel Csoma határőri katonai szolgálatra volt kötelezve a tanulmányai után. Ez áttételesen a mádéfalvi veszedelemnek volt köszönhető, amikor a székelyek fellázadtak a kötelező sorozás ellen, ami végül császári vérengzésbe torkollott.
Igen, erről szól Nyírő Józsefnek a Mádéfalvi veszedelem című könyve, tehát ez meg valószínűleg ezért lehet ismerős egyes hallgatóknak.
Igen, de ez a téma annyira nagy, hogy ez egy külön podcast adást is kitenne, úgyhogy most csak annyit jegyzünk meg ezzel kapcsolatban, hogy nagyon nehéz volt útlevélhez jutni. De Csoma beadta az útlevél igényét, és Horvátországba utazott, hogy ott tanulmányozza a szláv nyelveket. Erre azért volt szüksége, mert úgy tervezte, hogy Oroszországon keresztül fog utazni, mivel az oroszok igen tájékozottak voltak a keleti kapcsolataik miatt, és ehhez szükséges volt, hogy beszélje az ő nyelvüket is. Egy fél évet töltött itt, azután visszatért Erdélybe, és feltételezhetjük, hogy ekkor már oroszul és horvátul is tudott kommunikálni. És hát sajnos csalódnia kellett, amikor hazatért, mert visszautasították az útlevél igényét.
Egyébként számomra annyira hihetetlen, hogy itt dobálózunk itt az 1-2 hónapokkal, és aztán tényként kezeljük azt, hogy hát itt töltött fél évet, és megtanult egy nyelvet. De ahogy belegondolunk, hogy mi hogyan tanulunk nyelvet, hát nem tudom. Egy pár év kell ahhoz, hogy nagyjából egy A2-es olyan van, A1-es szinten megszólaljak.
Hát igen, de igen, tehát ugye egy fél év alatt így megtudunk nyelveket, meg hát ugye a többi nyelvet is ismerte, tehát nem kopott el neki a nyelvtudása, úgyhogy ez igazán egyedülálló és csodálatos dolog, hogy ő ennyi nyelven tudott olvasni, írni, beszélni, és hogy meg is maradtak ezek a nyelvek. És hát én feltételezem, hogy egészen addig, ameddig el nem utazott, ő ezeket nem nagyon tudta aktívan használni. Tehát egy perzsa nyelvet például.
Igen. Szóval visszatérve, útlevél igényét visszautasították, de Csoma elkötelezett volt, és nem akarta feladni tervét. Útlevél helyett szerzett egy magyar passzust, miszerint egy állítólagos üzleti ügy címén Romániába kell utaznia. Tehát, hogy tisztázzuk a helyzetet, gyakorlatilag megszegte a katona kötelezettségét, és kijátszotta a hatóságokat, és tudomásul kellett venni azt, hogy az országba csak úgy fog tudni visszajutni, ha jelentős tudományos munkát tud felmutatni, különben valószínűleg nem fogják hazaengedni. Az elhangzottak következtében a hivatalos szervek, vagy más szerveződések nem tudtak célkitűzéséről és expedíciójáról. Sok holmit nem vitt magával, körülbelül úgy nézhetett ki, mint egy túrára induló ember, viszont benne megvolt minden erény, amit fel tudott használni Távol-Keleten vagy Tibetben, ami az ottani emberek számára pozitív lehet. Önmegtartóztató volt, egy kicsit különc, de szerény és végtelenül kitartó.
Amikor útnak indult és átlépte a határt, akkor még nem volt határozott úti terve, csak annyit tudott, hogy kelet felé szeretne menni, hogy egyszer majd elérje a kitűzött célját. Tibeti szótárának az előszavában így emlékezett meg erről az időszakról. Nem számíthattam magam azok közé a tehetős európai úri emberek közé, akik a maguk költségén, élvezetből és kíváncsiságból utaznak. Inkább csak szegény tanuló voltam, akinek az volt a vágya, hogy felkeresse Ázsia különböző országait, amelyek a múlt időkben oly sok emlékezetes történés színhelyei voltak, hogy megfigyelje a népek szokásait és megtanulja nyelvüket. Idézet vége. Feltételezhetjük, hogy Csoma végcéljának Tibetet tekintette, így az odavezető út és annak a leírása számára csak egy eszköz volt, hogy eljusson a céljáig. Összességében minimális tudással rendelkezünk erről az útról, ami nagy veszteség. 1825-ben írt beszámolót a Brit Indiai Társaság, vagy a Brit Indiai Kormány részére, és ez a legpontosabb rendelkezésre álló forrásunk. Igazából ő lehetett volna a korának legjelentékenyebb földrajzi utazója, hogyha feljegyzi ezeket a tapasztalatait és benyomásait.
Tehát gyakorlatilag azt feltételezhetjük, hogy Csoma egyszerűen nem tartott elég fontosnak, hogy mi történik az útján, és ezeket nem jegyezte fel, hiszen neki a végcélja Tibet volt.
Én viszont hallottam egy olyan véleményt, egy történelmi műsorban, hogy valószínűleg elveszett az úti naplója, és hát most a személyes véleményt kell kialakítani, nekem ez hihetőbbnek hangzik. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy írt valami naplót.
Lehetséges.
Szerintem írt, csak elveszett sajnos.
Amit minden esetre tudunk, hogy Bukaresten keresztül ment, majd Szofiát érintve Rodosz és Egyiptom voltak állomásai. Isztambulon keresztül vezetett volna útja, viszont arról értesült, hogy ott kitört a pest is, úgyhogy inkább elkerülte azt. Útja során általában próbált vándorkereskedőkhöz csapódni, akik legtöbbször ismerték a pontos utat a következő nagy településekig. Tovább Szírián keresztül utazott, ahol szerzett magának ázsiai öltözéket is, a régit pedig valószínűleg eladta, viszont a következő nagy állomásánál, Bagdadban, a bagdadi brit ügyvivő értetlenkedve nézett rá új ruhájában. Úgyhogy Csomának be kellett látnia, hogy az európai ruháit is meg kell tartania, amikor európai emberek között utazik, vagy száll meg, hiszen különben furcsán fognak ránézni. Szerencsére a brit rendes volt, és valószínűleg látta, hogy a székely magyar nem nagyon dúskál a pénzben, úgyhogy ajándékozott is neki új ruhákat. A következő állomása Teherán volt, ahol 4 hónapot töltött el, és ott is megbarátkozott a helyi brit ügyvivőkkel, itt nem is ártott az, hogy 4 hónapot töltött el, hiszen eddig egészen biztonságosan tudott utazni, viszont most egy olyan szakasz következett, ami Türkmenisztánon keresztül vezetett. Ez alapból a keresztény európaiaknak veszélyes hely, viszont itt ezen a környéken nagyon sok rablóbanda él és garázdálkodik, úgyhogy nem egyszer előfordult, hogy egy-egy utazó fogságba került, majd később eladták őket rabszolgáknak. Ezek elkerülése végett, innen Csoma örmény ruhát öltött magára, és abban folytatta útját. Nem véletlenül választotta ezt a gúnyát, hisz nem akarta megtagadni magyar voltát, és azt, hogy keresztény. Pontosabban keresztjén.
Mert egy kálvinista volt.
Így van. Ázsiában köztudott volt, hogy az örmények keresztények, és az is segítette Csomát, hogy fekete haja és sötét szeme volt, így könnyebben elhihették, hogy örménnyel van dolguk.
Érezte, hogy ez valóban egy nagy választóvonal, tehát mielőtt ugye elindult Türkmenisztánba, és itt írt is egy végrendeletet, amelyet halála esetén a családjához kellett eljutatni, illetve a nagyanyedi kollégiumnak is, ebből fogok most felolvasni egy részletet. Hogy mind tulajdon vágyódásomnak eleget tegyek, mind pedig nemzetemhez való háladatosságomat és szeretetemet megmutassam, számban nem vévén a fáradtságomat és megtörténhető veszedelmeket, azon fáklyánál fogva, melyet Németországban nyújtottam volt meg, elindultam nemzetem eredete felkeresésére, az ég megáldotta lépéseimet. Idézet vége. Tehát ezt a végrendeletet itt hagyta a brit követségen, hogy ha esetleg úgy alakul, hogy sajnos életét veszti az út során, akkor ezt juttassák el a családjához, illetve a kollégiumhoz, és emellett itt hagyta a könyveit, a bizonyítványait Teheránban a brit követségen. Írt egy hazaszóló levelet a nagyanyedieknek, amiben kérte őket, hogy támogassák őt anyagilag, és a nagyanyediek meg is kapták ezt a levelet, és hát nyitottak voltak erre, és egy újságban is megjelenítették a Csoma levelét, és igen csak sok pénzt gyűjtöttek számára össze, amit el is küldtek Kőrösinek, viszont sajnos ő akkor már tovább állt Teheránból, ezért nem tudta megkapni ezt a pénzt, és visszaküldték nagyanyedbe ezt a pénzt. Illetve még az okozott egy kis bonyodalmat, hogy eredetileg volt egy tervezett útvonala, de arról letért, és nyoma veszett, tehát nem tudták, hogy hol van, és azt hitték, hogy valószínűleg akkor életét veszthette. Ez 3 év volt. 3 évet tesz ki. 3 éven keresztül halottnak hitték, 1823 és 26 között, és később kiderült, hogy Ladakban van már egy jó ideje.
Így van, tehát Magyarországon azt gondolták róla, hogy már elhunyt Kőrösi Csoma Sándor. Mint említettük, pontos útjáról minimális információval rendelkezünk, viszont bizonyosan emberpróbáló feladat volt eljutni céljáig, ha figyelembe vesszük, hogy milyen kevés pénzzel rendelkezett, és hogy Közép-Ázsiában milyen brutálisan magas hágókat kellett megmásznia. Érdekesség, hogy az útja során eltanult teakészítést még évekkel később is alkalmazta, amikor már nem is volt rászorulva erre az ennyire szegényes italra. És hogy hogyan is készítették ezt a teát pontosan, harmadrendi minőségű tealeveleket kevés jakfér hozzáadásával téglaalakba sajtolják és megszárítják. Eközben persze némi por és piszok is belekeveredik. Az összeszáradt kemény anyagból letörnek vagy lenyiszálnak egy darabot, és jó ideig főzik az orosz szamovárhoz hasonló, de kisebb rézedényben. A kész italnak szennyes sárga, szürkés színe van, és nyomát sem érezni rajta a finom, tea nemes illatának. Ebben a forró lébe azután sót és vajat, vagy birkafagyút tesznek, ez a tatár tea, azaz inkább tea leves. És hát Kőrösi Csoma Sándor is, még évekkel utazása után is, ezt a teát itta munkái közben.
Amúgy számomra elég undorodóan hangzik, hogy vért és birkafagyút.
Szerintem mindenki számára valószínűleg. Tehát valószínűleg, hogyha elmegyünk a boltba, ilyet nem fogunk látni ott a polcon.
Úgyhogy azt javasoljuk nektek, hogyha esetleg valaha tatárlevest láttok az étlapon, ne kérjétek ki.
Ugyebár csoma cél az volt, hogy a jelenlegi Mongóliában Jarkend városát keresse fel, és ott kutasson magyarok és rokoni kapcsolatok után. Ennek ellenére Lében, ami az akkori Nyugat-Tibetnek számított, a nyugati Himalája régióban egyszerűen rá kellett döbbennie, hogy a hátralévő út nagyon veszélyes lehet, de nem is ez jelentette a fő problémát, hanem elfogyott a pénze. Ugye már eddig is megtett egy több ezer kilométeres utat, sosem dolgozott komoly helyen, tehát neki a pénz az gyakorlatilag abból volt, hogy ilyen ösztöndíjszerűt összekuporgatott, plusz még nagy enyeden tanított más diákokat. Ebből volt valamennyi pénze, de mint eddig is kitűnt, ő nagyon minimalista életet élt, így volt annyi pénze, hogy eddig eljutott. Viszont valószínűleg itt már elfogyott a pénze, tehát anyagilag is szűkös lett volna tovább utazni. Ha tovább haladt is volna, akkor 5000 méter magasságokon kellett volna átkelnie, ráadásul olyan vidékre tévedt volna, amit az angol térképeken egyszerűen csak unexplored jelzővel volt ellátva, tehát még fel nem fedezett régióba került volna. Sajnos csak feltételezéseink vannak, hogy miért fordult vissza Léből Lahorba, és mit várt Lahortól. A legvalószínűbb, hogy azért tért vissza, hogy munkát keressen ott, amivel szert tehetett annyi pénzre, amivel folytatni tudja az útját Közép-Ázsia irányába. Vagy egy másik lehetőség, hogy Lahorba visszatérve olyan angol-indiai területekre akart jutni, ahonnan vissza tudott volna üzenni Teheránba, hogy vajon küldtek-e az otthoniak neki pénzt a megsegítésére és az általa írt felhívásra, amit már korábban említettünk.
Ezúton mellé szegődött a szerencse, mert a visszafelé vezető úton egy Moorcroft nevű angol kormánybiztosba botlott, aki pedig pont az ellenkező irányba, Kashmirból tartott Lahorba. Ez az angol utazó igencsak meglepődött Körösi Csoma Sándoron, mivel egyedül utazott, angolul is beszélt és művelt ember volt. Egy Csoma elmesélte neki a célkitűzését, és elmondta, hogy mi a jelenlegi helyzete. Nagyon nagy benyomást tett Moorcroftra Csoma, és meggyőzte őt a tudásával, hogy hát igazából még hasznos lehet a britek számára ez a tudás és ez az ember, és tudnák őt használni. Ezért meggyőzte Moorcroft Csomát, hogy térjen vele vissza a Lébe. Amíg itt tartózkodtak, addig kitalálta, hogy hogyan tudná leginkább alkalmazni Körösit. Ez pedig nem volt más, mint a tibeti nyelv, amivel eddig senki sem foglalkozott igazán komolyan. Néhány hittérítő járt már Tibetben, Tibet határterületein, és ha meg is tanulták a nyelvet, akkor sem állt rendelkezésre alkalmas könyv, nyelvtan és szótár az angoloknak, kivéve egyet. Elsőrendű érdekük volt az angoloknak, hogy az Indiával szomszédos országokat is megismerjék, amihez az is kellett, hogy ismerjék a nyelvüket. És Tibet különösen fontos volt, mert a lamaizmus révén nagy befolyása volt az Indiát északról határoló országokra. Moorcroft rendkívül alkalmasnak érezte erre a feladatra Csomát, amiatt is, mert nem volt angol, és nem hordott európai ruhát, és ezért nem ébresztett gyanút a tibetiekben, hogy idegen hatalom érdekeit szolgálja. És amit még nem mondtunk el, hogy Körösi Csoma Sándor Skanderbeg néven utazott. Tehát igazából ez alatt az út alatt így a bőrszíne is picit megváltozott, valószínűleg a magas hegyekben nagyon sokat érte őt a nap, tehát feltételezhetően a bőr is egy kicsit besötétült, és ugye ázsiai, tibeti ruhákat hordott, és nem volt ilyen jellegzetesen európai a külseje. Ugye még a tibetiek kicsit bizonytalanok voltak a külvilággal szemben, nagyon feltették a kultúrájukat, és nem akarták, hogy esetleg egy kém kerüljön a köreikbe.
Igen, tehát erről az időszakról tudni kell azt, hogy gyakorlatilag Indiát már az angolok egyre inkább meghódították szépen lassan. Ugye ezekben az évtizedekben, és kőrösi odaérkeztekor már egész nagy részét Indiának magukénak tudhatták az angolok. Nyilvánvalóan a még szomszédos országok, akik nem voltak az angol birodalom része, nagyon féltek attól, hogy az angolok őket is leigázzák, így elég nagy bizalmatlanság volt a tibetiek részéről értető módon az angolok irányába.
Uh-huh. Moorcroft a bizalmába fogadta a Csomát, és odaadta neki az eddigi egyetlen Tibetről szóló nyelvkönyvet, az Alphabetum Tibetanum című könyvet, amelyet fél évszázaddal korábban készített el egy olasz hittérítő. Egy kicsit összeszedetlen volt ez a mű, egyszerre volt szó benne a népről, a nyelvről és a kultúráról, tehát hogy nem volt egy igazán tudományos mű, inkább ilyen feljegyzések lehettek benne. És Csoma pedig elfogadta, és belevetette magát a nyelvtanulmányozásába. Ugye ez egy új nyelv volt a repertoárjában, a tibeti nyelv. Feltételezhetően bízott abban is, hogy tanulmányozva a tibeti nyelvet, majd egy kicsit még többet megtudhat a magyarok eredetéről, vagy valamilyen ujgur és tibetiek közötti vérvonalról. Későbbi nyilatkozataiból tudjuk, hogy sosem mondott le arról, hogy belső Ázsiába utazzon, az ujgurok hazájába. Igazából úgy volt fel, hogy oké, akkor egy kicsit későbbre halasztja ezt az utazást, most pedig foglalkozik a tibeti nyelvvel.
Így van, és fontos tudni azt is, hogy ugye, ahogy említettem, itt már az angoloknak voltak hódítási kitűzéseik ezeken az új területeken is. Úgyhogy Moorcroft egyébként azért utazott Ladakba, hogy az ottani uralkodó királynak felterjessze azt, hogy mi lenne, hogyha építene egy erődöt az ottani városba, hogy ezzel megvédje őket, ha esetleg egy más fenyegető nép megtámadná őket, és hogy nyomatékosítsa ezt a vágyát, ezért és hűségét mutassa ki a királynak, még ajándékokat is vitt magával. Természetesen a ladaki uralkodónak ez gyanús volt, úgyhogy visszautasította ezt az ajánlatot, hogy saját városában egy erődöt építsenek, de röviden ennyit azért nem árt tudni arról, hogy az angoloknak milyen terjeszkedési politikája volt. Moorcroft, hogy tesztelje Csoma tudását, megkérte, hogy fordítson le egy Szentpéterváról küldött, oroszok által írt perzsa nyelvű levelet, amit a szomszédos szik nép uralkodójának írtak. Csoma a fordításával bizonyította, hogy jól beszéli a perzsa és angol nyelveket is, így Moorcroft meg volt arról győződve, hogy jól fel tudja majd használni őt az angol birodalom érdekében, a tibeti nyelv megismerésében.
Igen, mert igazából Moorcroft ismerte már a fordítást, tehát hogy ő tisztában volt vele, mit tartalmaz a levél, ez egy ilyen teszt volt arra nézve is, hogy Csoma valóban becsületesen lefordít mindent. Tehát, hogy ő így tudta tesztelni, hogy nem hamis információt fog átadni, vagy nem fog elhallgatni valami részletet, és összehasonlította a két fordítást, vagy igen, a két levelet, és úgy látta, hogy ez kielégítő.
Így van. Ezt követően az angol elérte, hogy munkájáért, amiben Csoma bele fog kezdeni, megfelelő juttatást kapjon, amiből meg tud majd élni. Fontos tisztázni, hogy Csoma önként vállalta ezt az utat, és ebben tudományos lelkülete segítette, nem pedig az angolok használták ki, mivel vannak olyan vélemények, hogy gyakorlatilag az angolok kihasználták Csomát, nem, Csomát nagyon érdekelte ez a tudományos világ. Most aki 15 nyelvet beszél, nyilván fog érdekelni a 16. is, tehát itt nem arról van szó, hogy kihasználták volna őt, valamint úgy gondolta, hogy ez lehet, hogy közelebb hozza ahhoz, hogy ténylegesen megismerje valahogy a magyarok eredetét itt Ázsiában. Tehát, hogy összefoglaljuk az itt elhangzottakat, Moorcroft megbízta Csomát, hogy írjon egy tibeti angol szótárat és nyelvtankönyvet, valamint ellátta egy ajánló levéllel, amit bárhol fel tudott használni, ahol angol környezetbe került, ami gyakorlatilag egy ilyen beajánlás volt, és tisztázta azt, hogy Csoma milyen feladattal van megbízva.
Csoma Zanszkárba ment, és ott kezdte meg a tibeti szentkönyvek tanulmányozását, amiben segítségére volt egy elismert láma, egy bizonyos Sanje Puncog nevű láma. Emellett ki kellett valamilyen történetet találni, hogy Csoma, vagyis Skanderbeg, miért akarja tanulmányozni a tibeti kultúrát. Ugye az angolokkal együtt érkezett, ezért fennállt az a gyanú, hogy nekik akar kémkedni, és azt találták ki, hogy egy ilyen vallásos látszatot adnak az ott tartózkodásnak, vagyis azt mondták, hogy azért jött Tibetbe, mert meg szeretné ismerni a buddhizmust, buddha tanát és a tibeti vallási rendszert, vagyis buddhistává szeretne válni. Na hát ugye most sokan home office-ból dolgoztak, és hát megtapasztaljuk a saját bőrünk, hogy mit jelent a bezártság, és hogy összetudjuk hasonlítani, hogy milyen körülmények között dolgozott Kőrösi Csoma Sándor. Képzeljük el, hogy ő hol volt, hol dolgozott. Egy zárdában, egy körülbelül 3x3 méteres alapterületű szobában dolgozott, és a mennyezetet el lehetett érni felnyújtott kézzel, tehát hogy igen, csak alacsony volt a belmagasság ennek a szobának. Ami még egy érdekesség, hogy teljesen fekete volt a szoba fala és a mennyezet is, mivel bent tüzet gyújtottak, és a füst az feketévé változtatta a falakat és a mennyezetet. Ennek pedig az az oka, hogy a tibeti házakban nincsen kémény, és akár nyitott tűzhelyen raknak tüzet, vagy a kőpadlón, és a füst a mennyezet gerendái között távozik a szűkréseken keresztül, és hát az ilyen helyiségekben csak a földön elnyúlva lehet tartózkodni, mert ott ugye kevesebb a füst, viszont hogyha valaki ül vagy áll, akkor el is kezdhet fulladozni, mivel hát ugye a füst az igencsak folytogató. És az oka ennek, hogy annyira hideg van néha Tibetben, hogy még a füstöt is fel akarták arra használni, hogy melegítse a házat. Úgyhogy ezért alakították ki így a házukat. Hát ez igencsak akadályozta a Kőrösi Csoma Sándort, és amikor beállt a tél, és nagyon hideg volt kint, ő még ennek ellenére sem engedte, hogy tüzet gyújtsanak a szobában, mert nem tudott úgy dolgozni, hogy tele van a szoba füsttel. Kint gyakran mínusz 10 fok alatt volt a hőmérséklet, és ezen a vidéken annyira hideg van, hogy még a nyári napfordulón is hó borítja a földet. Tehát ez egy örök hóbirodalma tulajdonképp, és Kőrösi Csoma Sándor fűtetlen szobában dolgozott. Mert ugye nem melegített őt a tűz, úgyhogy nagyon, nagyon be kellett magát bugyolálnia, állatbőrökbe takarózott, és így írt órákon keresztül.
Még mielőtt azt gondolnánk, hogy itt fával tüzelnek, hát nem igazán, mivel Tibet az egy elég kietlen vidék, és kevés erdő van, vagy minimális, ezért nem tudnak fával tüzet rakni, hanem gyakorlatilag jak ürüléket használnak arra, és szárított ürüléket, és azt égetik el, és ezzel fűtenek.
Tehát akkor ez még valószínűleg neki ilyen kellemetlen szaga is lehet, ugye?
Hát nem csodálnám, hogyha csípni az ember szemét.
Jaj. Na mindegy, szóval, hogy náluk ez nem volt füst, viszont nagyon hideg volt. És hát ilyen kegyetlen körülmények között dolgozott Kőrösi Csoma Sándor, és állította össze a 30 000 szóból álló tibeti angol szótárt. Vannak erről leírások, hogy hogyan dolgozott, és ezek szerint ugye teljesen állatbőrbe volt bugyolálva, és amikor a könyvek tanulmányozása során lapoznia kellett, azt is nagy fájdalmak közepette tudta megtenni, mert ugye elő kellett venni a kezét a bundából. Én már volt többször, hogy nagyon fáztam mondjuk akár egy téli túrán is, hát elképzelhetetlen számomra, hogy lehet úgy élni, hogy egy fűtetlen lakásban, mínusz 10 fokban.
Tibetben egy ilyen 3000 méter magasan.
Hát igen, egy hős volt.
Ugye tudjuk, hogy hol dolgozott ekkor Kőrösi, pontosan tudjuk és ismerjük az épületet és a szobát is. Érdekes az, hogy ennek a helységnek az ablaka is írtó pici. Tehát egy ilyen nagyjából egy 3x3 méteres szobához képzeljetek el egy ilyen 25x25-ös centiméterben ablakot, és ennyi fény volt az, ami szabad fény, vagy természetes fény bejutott a szobájába. Így kellett könyveket tanulmányoznia, nyilván valami mással is tudott világítani, de jellemzően az azért eléggé nehéz lehetett.
Igen, és akkor itt jön az szóba, hogy ugye ő korábban Erdélyben magas hegységben élt, tehát hogy valószínűleg látott már telet havat hegyen, úgyhogy nem volt számára ismeretlen az, hogy hideg van, hogy fúj a szél a hegyen, de azért ez nyilván egy kicsit extrémebb körülmény.
Igen. A nyelvészeti munka mellett nyilvánvalóan a buddhizmus tana is nagy hatással volt rá ebben az időben, de kálvinista hitét élete végéig megtartotta. Összességében 16 hónapot töltött el ebben a kolostorban, és itt alapozta meg tibeti tudását. Egyébként egész életpályájáról el lehet mondani, hogy ez a 16 hónap, ami a legtermékenyebb volt. Viszont ezen hosszú időszak végén elhagyni kényszerült azt, pontos információk nem állnak rendelkezésére azt, hogy mi váltotta ki ezt, vagy mi volt a kiváltó ok, de az a legvalószínűbb, hogy a ladaki uralkodónak gyanussá vált, hogy egy idegen angol barát, talán angol barát, a tibeti nyelvet tanulmányozza egy láma segítségével egy elhagyatottabb vidéki településen. Az erre utaló veszélyt valószínűleg Csoma megérezte, és maga döntött úgy, hogy India felé veszi az irányt, még mielőtt valami nagyobb probléma lépett volna fel. Indiát elérve nem olyan fogadtatásban részesült, mint amire számított. Azt hitte, munkájáért meg fogják becsülni és elismerik. Ennek ellenére hiába érkezett meg a határtelepülésre, és adta át a korábban említett Moorcroft által írt ajánlólevelet a helyi katonai parancsnok feltehetőleg orosz vagy szikkémnek nézhette, és bizalmatlan volt vele. Erre valószínűleg az is rásegített, hogy kőrösi tibeti ruhájában volt, és az évek alatt bőrének színe is megváltozott, plusz sok nyelven beszélt, ami egy kémnél azért nem egy utolsó szempont. Az angol így számolt be a kerületi megbízottnak Csoma érkezéséről. Idézet. Egy európai utazó, aki Alexander Csoma de Kőrösnek mondja magát, és magyar alattvaló, ide érkezett az állomásra. Mr. Moorcroft különösen figyelmembe ajánlotta őt, levelét mellékelem. Mr. Csoma de Kőrös egyelőre itt marad, és egy láma érkezését várja, akinek néhány napon belül meg kell jönnie, hogy aztán vele Tibetbe induljon. Utasítást kérek a nevezett úriemberre vonatkozólag. Idézet vége. A válasz nem sokkal később megérkezett. Legyen szíves az európai utazót Szabádhuba tartóztatni, amíg a főkormányzó Delhi ügyvivőjének rávonatkozó utasításait készhez kaphatom. Azaz Csomát nem engedték, hogy elhagyja azt a települést, ahova megérkezett, és várták a további utasításokat Delhiből, immár egy magasabb szintű angol helyről. Delhiből végül egy olyan válasz érkezett, aminek az volt a lényege, hogy Csoma írja össze, hogy mégis kicsoda ő, milyen megbízatása van és milyen munkát végzett. Csoma tehát nekiállt és írt egy 8 oldalas leírást, amiben összefoglalta az előbb említett pontokat, és felajánlotta az angoloknak további munkáit. Ezzel a levéllel sikerült is tisztázni a helyzetét, és megbízást kapott feladatának folytatásában, melyet ezen túl a bengáli indiai társaság felügyelt. Ehhez jött még némi anyagi juttatás is, ami igen csekély volt, de mint eddig is kiderült már, Csomának nem kell sok ahhoz, hogy dolgozni tudjon, és minimális pénzösszegekből el tudott élni.
Azt fontos megjegyezni, hogy a bengáli indiai társaságot nem nagyon érdekelte Csoma kutatása, és nem is ismerték fel a kutatás fontosságát, ezért nem segítették különösebben ezt a munkát. Ugye megígérték neki, hogy hasznos könyvekkel látják majd el, de végül nem küldték el neki ezeket a könyveket. Tisztázta a helyzetét Csoma az angolok előtt, és úgy döntött, hogy visszatér Zanskárba, hogy ott folytassa a már megkezdett munkáját. Az ottani láma kolostorban sokkal több segítséget kapott a munkájához, mint saját megbízóitól, az angoloktól, és mivel alapból egy szerény kutató volt, nem igazán érezte jól magát az angolok társaságában, inkább a tibetieket választotta, tehát köztük jobban érezte magát.
Tehát Kőrösi Csoma Sándor gyakorlatilag elment egy olyan helyre, ahol évekig tanulmányozta, vagy hosszú ideig tanulmányozta tibeti nyelvet, majd elment az angolokhoz, akinek gyakorlatilag csinálta ezt a megbízást, akik nem tartották ezt eléggé fontosnak, úgyhogy gyakorlatilag Csoma visszamenekült eredeti helyére, ahol addig is dolgozott, hogy ott folytassa a munkát, mert azt érezte, hogy az angolok csak hátráltatják, ráadásul el sem ismerik azt, ami nő dolgozik.
Igen, egyébként nem tudom, erről nem maradtak meg feljegyzések, hogy vajon hogyan érezte magát. Közben azért ugye ő egy azzal a célra indult el, hogy a magyar őshazáját fogja kutatni. Erről eddig még nem talált sok mindent. Viszont megismert közben a nyelvet, élt egy kolostorban, összeállított egy szótára, tehát nagyon sok minden mással foglalkozott, és biztos, hogy ezt is élvezte valahol, hiszen ő egy tudós lélek volt. De hogy ugye még távol volt a céljától.
Távol volt a céljától, de arról majd később lesz szó, hogy az angolokhoz hogyan viszonyult, és hogy ezek a visszautasítások, meg kérdőre vonások milyen hatással voltak rá, az majd később kiderül. Szóval visszatért eredeti tanulmányainak helyére, és ott folytatta a munkát azzal a lámával, akivel eddig dolgozott együtt. Viszont sajnos megint felmerült a gyanú Csoma munkájával kapcsolatban, sőt, feltételezhető, hogy magához a dalai lámához is eljutott a híre, aki magához rendeltette a magyar tanító lámát, és számon kérte. Régebben olvastam egy másik könyvet, amit egy angol utazó írt, és a 20. század elején utazott Tibetbe, és abból is nagyon jól kitűnt, hogy Tibet ebben a korban, ráadásul az még egy 100 évvel előbb játszódott, mennyire vigyázott a kultúrájára, és azt mennyire féltette a külföldi utazóktól és kémektől. Így, ha mégis európaiak tévedtek volna Tibet területére, akkor elűzték volna őket onnan. Az 1890-es években sikerült bejutnia egy utazónak oda, azzal a célra, hogy jobban megismerje és tanulmányozza a tibeti kultúrát. Szerencséjére tudott tibetül, és az országba jutását segítette is egy láma, áruhában ment, és 4 hónapot töltött ott, majd sikeresen el is hagyta az országot, anélkül, hogy lebukott volna. Viszont az eset később kiderült Lhasszában, a tibeti fővárosban, és a lámát, aki segítette az utazót, kivégezték. Visszatérve Csomára, feltételezhetően azért volt rossz hatással ez, hogy a dalai láma is megtudta ezt az egészet, mivel a láma így már nem akarta nagyon segíteni Csomának a munkáját, és így sokkal lassabban haladt, és feltetőleg ezt a konfliktus kettő között nem is volt tisztázva, maximum Kőrösi Csoma Sándor csak sejtette, hogy valami nem stimmel a lámával, és nem akar neki annyira segíteni, elutasító, nem úgy, mint ő nem sokkal korábban. Ezek következtében második útja Zanszkárban csalódás volt számára, hisz nem haladt a kutatásával, vagy ha igen, csak minimálisan. Én ezt nagyjából úgy képzelem el, mintha egy angol tanár nélkül akarnánk A1-es szintről B2-esre küzdeni magunkat, ami azért valljuk be elég nehéz. Végül a láma javaslatára arra döntésre jutott, hogy el kell hagyni Nyugat-Tibetet, és fájó szívvel ugyan, de szinte biztosra vette, hogy soha többi nem térhet oda-vissza.
Ugye visszautazott Indiába, viszont sajnos a munkáját továbbra sem ismerték el, vagy pedig nem ismerték fel ennek a munkának a jelentőségét, ami valószínűleg Csoma lelkiállapotára és a kedélyére is nagy hatással lehetett, hiszen mindenhol azt érezhette, hogy falakba ütközik. Ráadásul 1826-ban, tehát az alatt, az idő alatt, amíg Csoma másodízigen tartózkodott Zanszkárban és dolgozott, addig kiadtak Bengálban egy úgynevezett Szirámpuri szótárat, ami a tibeti nyelvtant tárgyalta. Azért Szirámpuri a neve ennek a szótárnak, mert ez volt az egyetlen nyomda és tipográfiai műhely Indiában, ahol a különféle ázsiai írások betűjeleit elő tudták állítani. Később kinyomtották Csoma szótárát is. Ez a szótár a brit-indiai kormány megbízásából készült, tehát amikor Csoma visszatért Indiába, úgy tekintették már, hogy az ő feladata feleslegesé vált, hiszen már időközben rendelkezésre állt egy tibeti szótár. Ez a Szirámpuri szótár viszont nagyon kezdetleges volt, és hemzsegett a hibáktól. Az angolok elküldtek belőle egy részletet Csomának, aki azt válaszolta, hogy hát ő úgy látja, hogy a 9 szóból mondjuk 5 hibás benne. Egyébként Csomát feltehetően nagyon dühítette, hogy amíg ő keményen megdolgozott évekig az angol-tibeti szótárral, addig egy ilyen fércmű nehezítette a további kutatását, és alásta a tekintélyét. Indiában pedig nem voltak elég tájékozottak ahhoz, hogy megmondják, hogy ez a Szirámpuri szótár milyen minőséget képvisel. Tehát ugye ott volt újra Indiában, úgyhogy a munkájára már nem számítottak, és kapott egy közlést, miszerint nem támogatják tovább anyagilag sem. Hiába az őt közelebbről ismerő angol tisztviselők tisztában voltak csoma elhivatottságával és hihetetlen munkájával, nem tudtak ők sem hatással lenni az indiai brit kormány tőlük távoli döntéseire.
És végre a szerencse Kőrösi mellé állt, hiszen ezt a tibeti szótárat eljutatták Európába is, hogy ott is tanulmányozhassák, és büszkélkedhessenek vele, hogy íme az angolok milyen komoly munkát tettek le az asztalra. Csak hogy a párizsi Sorbonne Egyetem neves orientalista német professzora, Klaproth, nyilvánosan kritizált ezt a munkát, és ez a professzor egyszerűen egy pocsék munkának nevezte. Ezt aztán több újság is leközölte, és nagy visszhangot kapott, így az angol anyaország megrótta a bengáli ázsiai társaságot, hogy szégyent hozott gyakorlatilag rájuk. Így hát felismerték a kudarcukat a britek Indiában, és megszavazták Csobának a juttatást, és további munkára buzdították, szóval elgördültek az akadályok és a bizonytalanság Kőrösi elől, és tudta folytatni a munkáját. Csatlakozott hozzá az eredeti láma is, akivel előtte is dolgozott, és segítette ő is a továbbiakban, viszont kikötötte a láma azt, hogy Ladakon kívül kell dolgozniuk, azaz indiai brit területen, hogy a lámának a kormánya ne vádolhassa őt semmiféle árulással.
Kőrösi Csoma Sándor a világtól elzárva, és azt kell mondjuk, hogy igencsak elfeledve dolgozott, egyszer egy alkalommal egy Gerard nevű angol kutató találkozott vele, és ő meglepődve tapasztalta, hogy még igazából nem hallott Csoma munkásságáról, habár amikor elmondta neki, mivel foglalkozik, akkor felteltőleg ez az utazó felismerte ennek a munkának a jelentőségét, és elhatározta, hogy ő fel szeretné karolni Csomát. Azt fontos elmondani, hogy szinte nulla bevétellel dolgozott. A brit indiai kormánytól kapott havonta 50 rúpiát, ami szinte semmire sem volt elég, és így dolgozott szinte embertelen körülmények között. Tehát Gerard, ha jól ejtem a nevét, vagy Gerard.
Gerard, igen.
Gerard úgy döntött, hogy felkarolja a székely magyar kutatót, és leveleket írt az érdekében, és ennek következtében a bengáli ázsiai társaság úgy döntött, hogy szeretné támogatni Csoma munkáját, és küld neki szintén havi 50 rúpiát. Ugye ők korábban megígérték neki, hogy könyvekkel fogják őt támogatni, de ennek ellenére ez nem történt meg. Tehát 6 évig tulajdonképpen nem foglalkoztak a kutatóval, és egyáltalán nem támogatták. És ez valószínűleg Kőrösi Csoma Sándornak igencsak fájdalmas volt, és nagyon csalódott bennük. Írt is nekik egy levelet, egy elég szemrehányó levelet, amiben leírta azt, hogy még korábban a Moorcroft-tal való találkozása idején, 6 évvel korábban megígérték neki, hogy ugye megküldi számára a könyveket, de ez azóta sem történt meg. Időközben ő ugye megírta a szótárat, tehát szinte már be is fejezte a munkát, ezért már nem volt szüksége ezekre a támogatásokra, viszont feltehetőleg igencsak megalázva és mellőzve érezte magát. Ennek ellenére, amikor 1831-ben az akkori indiai angol fővárosba, Kalkuttába érkezett, akkor a bengáli ázsiai társaság épületében rendezkedett be, és ott folytatta a munkáját. Ebben az épületben voltak általában elszállásolva azok az orientalista kutatók, akik a távol-keleti kultúrát tanulmányozták a britek megbízásából. Érdekesség, hogy továbbra sem akart elfogadni a bengáli társaság juttatásait, hanem a kormány által neki megszavazott pénzből élt, amit 100 rúpiára emeltek, de ennek a nagy részét sosem vette föl, mert annyira hozzászokott már a tibeti minimalista élethez, hogy nem volt rá szüksége. Időközben megérkezett hozzá még Magyarországon gyűjtött pénz is, ugye ez sok éven keresztül nem sikerült hozzá eljuttatni, mert vagy nem találták, vagy pedig azt hitték, hogy ugye már elhunyt, de megérkezett a pénz, és ezt sem szerette volna felhasználni, hanem betette a bankba, ami viszont sajnos később csődöt mondott, tehát ezt a pénzt, ezt igazából ő ezt elbukta.
Másfél év után elkészült a nagy mű, a tibeti angol szótár, és nyomtatásba adták, valamint a kormány kifejezte elismerését Csoma irányába. Maga a mű körülbelül 600 oldalt tett ki, és 500 példányban jelent meg, melyből 50 darabot Csoma Magyarországra küldetett, hogy ott használják fel és osszák szét a neves intézményekben. Jól mutatja az akkori kezdetleges nyomtatási technikát, hogy amíg elkészült az utolsó könyv is, az nagyjából 2 évet vett igénybe, ami mai szemmel nézve egészen felfoghatatlan. A szótáron kívül még elkészült a tibeti nyelvtant taglaló könyve is, és egy olyan kéziratot is leadott, ami körülbelül 1100 tibeti műnek a rövid kivonata volt. Mindezekkel együtt a munkáját most már teljes mértékben elismerték, és a társaság tiszteletbeli tagjává választották. A művet az egész világ elismeréssel fogadta, sőt maga Klaproth, az a német professzor, akiről korábban beszéltünk, és azt a másik tibeti szótárat kritizálta, még ő is személyes üzenetben köszönte meg Csomának a munkáját. Munkájának befejezése után nem úgy döntött, hogy egykor félbeszakadt útját folytatja Belső Ázsia felé, hanem a szanszkrit nyelv tanulmányozására szánta idejét, mert az volt a benyomása, hogy ezek tanulmányozásával választ kaphatna a magyarság nyelvi és származási kérdéseire. Csoma ezen feltevése sajnos nem bizonyult helyesnek, de ezen munkásságát amúgy sem a nyilvánosságnak szánta, inkább csak mint magányos farkas tevékenykedett. Írományainak egy része időközönként megjelent az Ázsiai Társaság közlönyében, és protestáns hittérítőknek is segített vallásos könyveket lefordítani a tibetire, hogy az a hittérítő munkájuk során segítse őket.
1842 elején 58 évesen döntött úgy, hogy az indiai évek után újra útra kell, és az úti célja Tibet központja Lhasa volt. Ide az előző években nem indult el soha, mert feltételezte, hogy életveszélyes lenne számára, hiszen feltehetőleg a Dalai Láma tudomására jutott, hogy egy európai kutató az angoloknak dolgozik, és segítséget nyújtott azzal, hogy a kultúrájukat jellemző könyveket hozott nyilvánosságra. Ahogy említettük már korábban, ebben az időben nagyon nehéz volt bejutni Tibetbe, nagyon őrizték a kultúráikat, és hát, hogyha valaki bejutott, akkor nem volt garantált, hogy biztonságosan haza is fog térni. Tibet fővárosa, a Szentváros, Lhasa azért volt annyira különleges, mert feltehetőleg az ottani könyvtárban voltak a legrégebbi és legértékesebb könyvek, amik adatot szolgáltathattak volna kőrösi kutatásaihoz, a magyarok, ujgurok és a mongolok eredetét kutatva. Sajnos nem lehet tudni, hogy mi változtatta meg hirtelen addigi véleményét, és mi sarkalta az útra, hogy mégis Tibet felé veszi az irányt, de valószínű, hogy Tibet politikája eddigre már enyhült az angolokkal szemben, és ebben valószínűleg az játszott közre, hogy nyugatról megtámadták őket más ázsiai népek, tehát valószínűleg ezzel voltak elfoglalva. Csoma szándéka az volt, hogy még 10 évet fordít a kutatásokra, és utána hazatér rég nem látott hazájába. Sajnos azonban sosem érte el a célját, mert északra tartva egy posványos, mocsaras trópusi vidéken elkapta a moszkitók által terjesztett maláriát, és Darjeelingben érte a halál 1842. április 11-én.
120 évet kellett várni arra, hogy az eredetileg angolul készült felirat mellett magyarul is olvasható legyen kőrösi sírköve. Ez 1909-ben a Tudományos Akadémia megbízásából készült el, melyen az alábbi Széchenyi István szívbe markoló idézet is olvasható. Az egész világnak a keleti nyelvtudomány alapvető nagysága, nekünk honfitársainknak még a hazaszeretet és a tudós önfeláldozás örök példája. Nemzetének bölcsőjét kereste, és maga sírját találta itt, de halhatatlanságát is. Egy szegény, árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve, Kőrösi Csoma Sándor bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol hazájától aluszörök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében. halálával kapcsolatban igen szomorú tény, hogy Magyarországon kortársai gyakorlatilag a 19. század végéig szinte tudomást sem vettek a magyar tudós hihetetlen munkájáról. Nem volt benne a köztudatban, sőt egyesek inkább kudarcnak próbálták beállítani Csoma próbálkozásait, hisz nem került közelebb a magyarok eredetének megismerésében. Sajnos halála után csak jó pár évvel ismerték fel ténylegesen, hogy Körösi Csoma Sándor mit tett le az asztalra, és hogy nem csak mint magyarok lehetünk büszkék rá, hanem egy világszinten híres orientalista tudós hunyt el gyakorlatilag Darjeelingben.
Igen, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ő egymagában végzett egy hatalmas kutatómunkát, tehát hogy egy ekkora volumenű kutatást általában egy egész kutatócsoport szokott végezni, ő pedig egymagában ezt végigvitte. És mert maga az is nagyon nagy dolog szerintem, hogy abban a korban ennyit utazott, tehát hogy egyedül szervezett meg szinte mindent, és hát nagyon tehetséges ember volt. Ugye abszolút páratlan, amit ő véghez vitt. Ami egy kicsit talán nehéz, hogyha végighallgattátok ezt a podcastet, és eljutottatok ideig, így elképzelni fejben, hogy most pontosan hol játszódtak az események. Úgyhogy a Facebook oldalunkon kirakunk egy térképet is, ami leköveti Körösi Csoma Sándor útját, és akkor úgy el tudjátok helyezni térben is, hogy pontosan hol járt. Reméljük, hogy tetszett nektek a mostani adás. Kövessetek minket legközelebb is, és hallgassatok minket, és lájkoljátok be a podcast csatornánk Facebook oldalát, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol, mint mondtuk, elindítottuk a villámtöri rovatunkat, ahol 3 naponta, de később még sűrűbben osztunk meg veletek történelmi érdekességeket.
Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.podbean.com oldalon. Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e-maileket a hihetetlentöri@gmail.com-ra, ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotify-on és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is. Sziasztok!